Szép napot mindenkinek. Folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim továbbra is Újvári Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség elnöke, Ferreus Lupus kapitánya, és Bányai Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség nemzeti képviselője, ugyancsak a Ferreus Lupus tagja. Visegrádi királyi palotában július 17-e és 20-a között Buhurt világbajnokság lesz, több mint 30 országból érkezik, több mint 700 páncélos lovag. Beszélgettünk ennek a sportnak, mert hogy elsősorban sportnak nevezzük, az eredetéről, tulajdonképp a szabályrendszeréről, a páncélról, az egész, hogy hogy néz ki, felkészülésről. Mindkettőtök elmondta a saját indítatását, én kérdeztem, hogy milyen filmek, milyen történelmi korok inspiráltak titeket. Senki nem mondta rettenthetetlen, de megbeszéltük a zene alatt, hogy igenis, az mindenkinek komoly helyet foglal el a szívében, és hát abban maradtunk, hogy kitérünk erre a világbajnokságra, mert hogy nem csak fizikailag, hanem mentálisan is készülni kell erre a sportra. Tehát azért ez egy összecsapás. Nyilvánvalóan ez kell, hogy legyen, és én azt is gondolnám, hogy a lovagi részében benne van a legyőzni akarás, de hát ezt majd mindjárt ti elmondjátok, tehát hogy ez inkább lovagi érzés, mint sportérzés, szerintem, de hogy mentálisan valóban, hogy kell erre készülni?
Hát ez olyan, mint egy hagyma. Tehát, hogy értelmszerűen kell egy alap attitűd, tehát hogyha valaki magától nem elég harcias, vagy nincs benne, nem feltétlenül az agresszió szót akarnám használni, mert nem vadak vagyunk, de mondjuk az, hogy merje, ha kell akár bántani
támadni,
is.
Nem?
Így van, bántani is az ellenfelét, az ugye minden küzdősportolónak kell.
Így van.
Tehát aki fél megütni a másikat, az értelmszerűen se fogja megtalálni a maga keresni valóját. Tehát alapvetően kell ez is, hogy az ember ezt megtalálja magába. Mindeközben úgy, hogy azért ez egy réteg sport, tehát mindenki ismer mindenkit, nagyon jóba vagyunk. Az egy dolog, hogy amikor lendül az ászló és elindul egy mérkőzés, akkor nekem az a dolgom, hogy a másikat a földbe döngöljem, de amikor ennek vége van, akkor megöleljük egymást, barátok vagyunk, megyünk együtt megbeszélni, hogy mi történt az adott tornán. Tehát, hogy ezt tudni kell fejben kezelni, hogy van maga a mérkőzés, meg van az azon kívüli világ. Tehát erre készülni kell. Ha valaki ezt nem tudja jól szétválasztani, hogy vagy nem lesz sikeres a sportban, vagy egyszerűen a közösségben nem fogja megtalálni a maga helyét, akkor amiek szintén mentálisan össze kell magunkat rakni, hogy azért ezek megterhelő versenyek. Tehát ott van az ember, 5-6 órán keresztül általában eltart egy torna, ez azt jelenti, hogy 5-6 órán keresztül mi helyszínen vagyunk páncélba, tehát viseljük ezt a 30-40 kilós felszerelést, és sokszor eljön az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy elég volt, vagy elfáradtunk, és ilyenkor kell még valami, hogy át tudjunk ezen lendülni, és folytatni kell tovább. És ugye benne van az is, hogy győzni jó érzés, na de azt is kezelni kell tudni, hogyha veszítünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy föl kell adnunk a sportot, vagy valami történt, hanem ezt át kell fordítani, ezt a negatív energiát abba, hogy még keményebben kell edzeni, még többet kell edzeni, vagy egészen egyszer át kell tervezni azt, hogy hozzáálltunk az adott mérkőzésekhez, és akkor itt eljön a mentális fölkészülésnek már kicsit a technikai része, hogy igenis mérkőzéseket kell elemezni, technikát kell megbeszélni.
Ez jutott eszembe, hogy ki kell ismerni az ellenfelet?
Így van. Tehát ha általában tudjuk, hogy kikkel fogunk egy csoportba kerülni, vagy igen, ki lesz az adott ellenfél, akkor annak utána kell nézni, és úgy is fel kell rá készülni, hogy tudjam, hogy miféle harcos, miket szokott csinálni, vagy éppen a csapat, milyen leosztásban küzdenek, milyen posztokon vannak játékosaik, vagy versenyzőik. Tehát, hogy itt egészen a szellemi oldaltól egészen odáig, hogy fölkészülni rá, technikailag is kell.
Az utána nézni alatt, érted azt, hogy tehát ebben is nyilván lehet nézni rögzített
mérkőzéseket,
egykori játékokat. Ilyen értelemben, akármilyen fiatal is ez a sport, azért sok változáson ment keresztül, nem? A lehetőség, mert hogy azért a 2000-es évek elején ez még feltehetően ennyire nem volt, hogy utána lehessen nézni, hogy mondjuk egy észak-amerikai csapat hogyan harcol.
Hát igen, az internet az rengeteget segített, amíg régen mondjuk
Jó, de régen akkor hogy kellett ezt csinálni? Tehát akkor, hát, akkor arra kellett trenírozni?
Tornákra jártak az emberek, mert hogy a régen alatt a történelmi korokat értett.
Nem, hanem akár mondjuk az elején, mert akkor azt gondolom, hogy úgy kellett trenírozni az idegrendszeredet, hogy mindenre fel legyél készülve, hogy bármi jöhet. Mert most, hogyha azt mondjuk, hogy te tudod, hogy a nem tudom, lengyel csapatnak ez az erőssége, meg így ebbe a formációba jönnek, akkor valószínűleg ugye tudjátok magatokat arra trenírozni, hogy erre felkészülve erre milyen válaszreakciók vannak. De tehetően, nem tudom, még sokszor fogom meg kimondani ezt a szót, de hogy ezelőtt meg mindenre ki kellett terjednie a felkészültségnek.
Igen, illetve a legjobb felkészülés a versenyekre, hogyha az ember tényleg versenyezni jár. Tehát, hogy nem elég csak visszanézni videón, hogy na hát ezek az amerikaiak nagyon gyorsan mozognak, vagy a lengyeleknél iszonyú nagy darab emberek vannak, akkor hogyan kell őket kimozgatni, hogy a sorok közébe tudjunk igen törni, vagy elfáradjanak, hanem tényleg versenyezni kell járni. Sok versenyt szerveznek Európa szerte, itthon mi is szervezünk többet, és ezek azért érdekesek, vagy azért jók, mert nem csak hazai csapatok jelennek meg, hanem ezek mindig regionális versenyek. Még egy hónap se telt el, volt 104 egy versenyünk, ahol német, román, horvát, bolgár harcosok voltak még rajtunk kívül, illetve ketten Ádámmal egyéni kategóriákban is versenyzünk, és két hete voltunk Hainburg városában, Ausztriában, ahol egyéni kategóriákban indultunk, szintén osztrák, német és ukrán játékosok ellen, ami egyébként elég jól is sikerült, elhoztunk egy-egy aranyérmet, és tényleg ezek a versenyek azok, amik a legjobban felkészítenek arra, hogy milyen pszichikai nyomás van az emberen egy verseny alatt, mire kell a legjobban figyelni, mik azok a dolgok, amiket edzésen nagyon tudunk kontrollálni, megfigyelni, de verseny alatt egyszerűen elönt minket a harci köd, és akkor a nagyon-nagyon nehéz akkor koncentrálni, és akkor jön elő az, hogy minél többet edzett erre az ember, minél több versenyre járt, minél többet gyakorolta ezeket, annál könnyebben fog menni, amikor nyomás alatt van. Úgyhogy szerintem az egyik legjobb felkészülés az a versenyzés.
Ha csapatban vagytok, nyilván van stratégia, de ez a stratégia változtatható éles helyzetben? Hogyan tudtok egymásnak jelezni? Gondolom nem kacsintotok. Tehát megvan-e az, ami számotokra érthető mindenkinek?
Hát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy amilyen sisakok vannak rajtunk, ez körülbelül ilyen 2-2,5-3 mm vastag acélsisakok. És ezek jól ki is vannak bélelve, tehát itt nem egy egyszerű acélsisak védi a fejünket, hanem van alatt egy vastagabb bélés, és a legtöbbünknek az arcát olyan vizor, ez az úgynevezett maszk takarja, ugye, ami a sisakon van, amiben nem is lehet még a mimikát se látni. Tehát amire tudunk hagyatkozni, azok az ilyen szóbeli utasítások, figyelmeztetések. Viszont ugye ezt nagyon hangosan kell, mert a sisakban azért korlátozottan hall az ember. Tehát, hogy minden csapatnak megvannak ezek az úgynevezett ilyen kialakult, ilyen kis kódjai, amit pontosan tudunk, hogyha azt mondom, hogy nem tudom én fej, akkor a társam tudja, hogy én erre mit értek alatta, és akkor úgy fog reagálni. És ez az, amit nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ilyen kis fél szavakból is tudjuk egymást érteni, és ne akadályozzuk egymást a küzdelem közbe, vagy mondjuk az, hogy például egy nagyon fontos szerep az úgynevezett futó, aki azt csinálja, hogy mozog a pályán, tehát ő nem ragad le birkózni egy-egy emberrel, hanem ő az olyan szituációkat keresi, ahol oda tud menni, és egy jól irányzott ütéssel, vagy egy nekirontással mondjuk gyorsan földet tud valakit vinni. És például nagyon meg kell tanulni azt úgy dolgozni, hogyha én vagyok az ő csapattárs, akkor mondjuk akivel én birkózom, azt úgy mozgassam, hogyha a futó odaér, akkor mondjuk könnyen föl tudja lökni. Ellépjek az útjából, ne rámessen, alapvetően úgy tartom, hogy mondjuk könnyen el lehessen kapni a fejét. Tehát, hogy a kommunikáció és az ilyen összeszokás, ez a kettő, ami nagyon fontos. Máshogy nem tudunk egymással, tehát nem tudunk lobogtatni zászlót, vagy nincsenek más eszközeink. Tényleg ez a élő szó, ami
segít. Telitorokból kell üvölteni, hogy hallja az játékos.
Igen, meg hogy akkor így ismerni, hogy mi mit jelent. Igen. Volt, amikor jöttetek, és meg nem kezdtük el az adást, mondtam nektek, hogy engem nagyon érdekelne, hogy miért kell háborút imitálni, akkor, amikor egyébként van bőven körülöttünk. És persze ez igen, tehát hogy egyik oldalról ebben van egy ilyen vicc, van egy ilyen áthallás, de természetesen van komolysága is, mert hogy azon gondolkodtam, hogy valahogy akárhogy is nézzük, mindig van az embernek egy olyan, az emberben egy olyan, hogy legyőzni. Tehát akár valaki mást, akár magadat, a magadat az a jobbik verzió, és persze nyilván tudom, hogy ebben az esetben arról van szó, hogy ez sport, kiteljesedik ez a dolog, és egyébként meg barátok vagyunk, tehát hogy ez egy imitálás, de hogy van egy ilyen fura áthallása is jelen életünkben, hogy aha, ja, el lehet menni nézni háborúskodást. Közben van?
Hát igen, de ez azért teljesen más, mert amit mi csinálunk, az sokkal inkább a lovagi tornák hangulatát idézi meg, és nem az igazi nagy csatákét. Tehát, hogy jó, nem azt mondom, amikor már tényleg 60 ember küzd egy ilyen sorompon belül, az úgy felhozza azt az érzést, hogy milyen lehetett egy ilyen tömeges csata. De itt mégiscsak inkább arról van szó, hogy azért nagyon dekoratív, megjelenésű, páncélos alakok egy ilyen lovai küzdelmet csinálnak. Tehát ez inkább azt mondanám, hogy miközben a mindennapokban folyamatosan kapjuk azt a nyomást, hogy éppen mi történik szerte a világban, ez segít ebből kiszakadni, abban a pár darab órában az ember nem gondol arra, hogy mi történik a szomszédban, vagy mi történik éppen a Közel-Keleten, hanem a pillanatot éli meg. És ez szerintem nagyon fontos ilyen mentális egészségügyi szempontból is.
És ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a világbajnokság az a nézőknek is egy nagy esemény, feltöltődés, gondolnám én.
Igen.
Szóval, igen, hogy ami... mit, akkor úgy kérdezem, mit kap a néző? Tehát, hogy mit fog ebből látni?
Ami az érdekessége a világbajnokságnak, hogy ugyanúgy a visegrádi palotában szervezzük, vagy palota területén fognak megtörténni ezek a küzdelmek hamarosan, ugyanúgy, mint a 14. században, amikor a három király találkozott, a visegrádi királyi találkozón, hiszen akkor is szerveztek lovagi tornát, és akkor is a szórakoztatás, akkor is a sport volt a fontos az egészben, és most, itt 2025-ben ugyanott vagyunk, csak még több országból fognak érkezni, és ami tényleg az érdekessége még a helyszínek, hogy magát a tornát is ugyanott fogjuk szervezni, ahol a lovagi tornát megszervezték, tehát hogy még négyzetméterre pontosan is. Úgyhogy van egy ilyen igazán mámoros, romantikus, történelmi hangulata az egésznek, de...
Na végre valami romantikus. És akkor ez nektek is az.
Igen, hogyne, igen, persze, igen. Ez persze, nekünk persze. Abszolút. Mi nem először csináljuk már ezt Visegrádon, tehát mi minden évben a palota játékokkor szervezünk a saját versenyeinket. Most annyi az érdekesség az egésznek, hogy közvetlenül a visegrádi palota játékok után pár nappal kezdődik a világbajnokság, ahova tényleg a világ minden pontjáról fognak érkezni. Már korábban is jöttek, egy éve is voltak már kínai csapatok például, csehek, lengyelek, Európa összes szegletéből. De most például akiket várunk, hogy nagyon nagy csapattal érkeznek, azok nyilván az amerikaiak lesznek, az új világból több csapat is érkezik még, ha jól tudom, most talán még Japánból is érkeznek.
Igen, de hát mondjuk a legnagyobb csapat az a francia csapat lesz, tehát ők 65 fővel érkeznek, ami szintén ilyen érdekes, hogy ők a középkorban is egy ilyen nagy lovagi nemzet voltak. És ezen kívül, hogy mi várja még a nézőt, tehát ez is fontos, hogy azért az egy ilyen olyan programot terveztünk, ami úgy egész nap leköti a nézőket, tehát azon kívül, hogy mennek a mérkőzések bent a küzdőtéren, a múzeumnak a másik udvarában pedig egy kézműves vásár is lesz, ezen kívül lehet majd nagyon finom ételeket kóstolni, meg vásárolni. Tehát, hogy ezt nem úgy kell képzelni, mint hogyha az ember elmenne egy foci meccsre, hanem ez egy ilyen teljes körű
élmény. Ez egy fesztivál, nem? Tehát ez olyan, mint egy palotai élet.
Így van.
Nekem abszolút ez jutna eszembe, hogy lehet ott a gyerekeknek, asszonyoknak sétálgatni, ha esetleg akarnak más csinálni, ha a férfiak ebben lelik kedvüket, akkor ezt nézni. Szóval én abszolút ezt gondolnám, hogy akkor alkalmazkodunk ahhoz az életmódhoz.
Persze. Tehát be lehet járni a palotát, meg lehet nézni a gyönyörű termeket, a Herkules kutat. Tehát, hogy ez az a szépsége ennek, hogy nem egy sportlétesítményben van egy verseny, hanem egy igazi palotába, amit be lehet járni, és úgy ki lehet szakadni egy 4 napig a valóságból.
Hát nagyon sok sikert kívánok nektek, ugye előttetek még egy kis felkészülési idő, és aztán utána mindent bele, nem tudom, magyar csapat, az hány fős?
Hát egy körülbelül 30 fővel.
Ebben benne vannak az egyéni indulók.
Világos, igen, világos.
Csapat is. Ádám vezeti egyébként a nemzeti válogatottat. Úgyhogy szinte minden kategóriába indítunk játékosokat. Megvoltak az utolsó versenyeink is, úgyhogy most már tényleg csak az utolsó pár hét hajrája maradt hátra.
Hát, sok sikert, és nagyon örülök, hogy erről ennyit tudtunk beszélgetni, mert szerintem így közelebb került a hallgatókhoz is, hozzám is egyébként mindenképpen ez a sport vagy hagyományőrzés, és drukkolunk akkor július 17-e és 20-a között Buhurt világbajnokság Visegrádon.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Újvári Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség elnöke, a Ferreus Lupus kapitánya. Még azt elmondod, hogy mi a Ferreus Lupus? Mert én már annyiszor bemondtam, de...
A Ferreus Lupus az a saját klubunknak a neve.
Ezt gondoltam én is. Igen. Jó, csak hogy ezt akkor tegyük tisztába, hogy hallgatók is tudják, szóval, hogy van egy ilyen klub, és ennek szintén tagja Bányai Ádám, a Magyar Buhurt Szövetség nemzeti képviselője. Ők voltak ma a vendégeim. Nagyon sok sikert, mint azt már mondtam, és ezzel egyébként a pont jókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek. Sziasztok!